Mi segítségünk és konfirmációi ünnep Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ünnepi Isten tiszteletünket a 165. dicséretünk éneklésével kezdjük közösen. A 165. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Vagyis az első három versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten igéjét hallgassuk és figyeljünk arra figyelemmel. Mózes 5. könyvéből olvasom. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti napi igéből. Mózes 5. könyvének az 5. részéből az első 5 verset. Mózes összehívta egész Izraelt, és ezt mondta nekik. Halld meg, Izrael, azokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek azokat. Az Úr, ami Istenünk szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem csak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is, mindnyájunkkal, akik itt ma életben vagyunk. Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen a tűzből. Én ott álltam akkor közöttetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit. A kegyelem Istene tegye áldotta számunkra az ő üzenetét, engedje, hogy az gyümölcsöt teremjen a mi szívünkben. Jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ünnepet rendeltél a számunkra, és mi együtt vagyunk, hogy örvendezzünk. Megpróbáltad a mi örvendezésünket, megnézted, hogy mennyire eltökélt a mi szívünk, hogy igazán arra az egyre tudjunk figyelni, amit legfontosabbnak tartasz most, a veled való találkozásunkat és szövetségünket. Lehet, hogy pár perccel ezelőtt nekikeseredve néztük az eget, és gondolkoztunk azon, hogy válik szertefoszlóvá az, amit mi ábrándoztunk, elképzeltünk. Nagy a te hatalmad és nagy a te kegyelmed, és ebben is megtapasztaltuk, mint sokszor már az életünkben, hogy mindig mindent úgy intézel, hogy az a mi javunkra legyen. Köszönjük, hogy sokaknak az életét így formáltad ki, akik most előtted állhatnak bizonyságot téve, de mi is itt lehetünk azok, akik tudjuk, hogy valahogy hozzád tartozunk, és te nem engeded, hogy megfeledkezzünk erről a szövetségről. Így kérünk, hogy áld meg most is az életünket a te üzeneteddel, engedd, hogy az legyen bátorítás, vigasztalás, adja a jövőnek azt a reménységét, amelyben beteljesülhetnek azok az ígéretek, amelyeket tőled kaptunk. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk a te igéd és szent lelked által most is. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására együtt készüljünk a 23. Zsoltárunk éneklésével. A 23. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Alapigénket újraolvasom Mózes könyvéből, Mózes 5. könyvének az 5. fejezetéből a 3. verset. Nem csak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet! Nyilván tele van a szívünk ilyenkor izgalommal, szülőknek is, nagyszülőknek is, hozzátartozóknak, nem kevésbé a gyermekeinknek. A tegnapi nap már főpróbát tartottunk, és azt szokták mondani, hogy ha a főpróba az döcög, akkor az előadásnak nagyon jól kell lennie. Én is ebben reménykedem. De ennek a délutánnak azért volt egy olyan momentum, ami engem is érint, és nyilván nagyon sokakat a jelenlévők között. Úgy végig gondoltam, hogy abból a 20 fiatalból hánynak ismerem közelebbről a családját. Végig gondoltam, hogy nem kevés van köztük olyan is, akiknek a szülei ebben a gyülekezetben konfirmáltak. A gyermekek nagy többségét ebben a gyülekezetben kereszteltük. De sokan vannak, akik szintén ezt átélték egy-egy másik gyülekezetben, és ezek valami meghatározó élmények voltak az életünkben. Én vettem a bátorságot, és behoztam egy-két ilyen gyülekezeti fotóalbumot, és megmutattam nekik a szüleiket, amikor ők konfirmáltak. Hát ezek a retro arcok néztek vissza, a korabeli ruhába, még a templom belső sem ilyen volt, és szerintem azok, akik tudják, hogy róluk van szó, azok most erre vissza tudnak emlékezni. Egy olyan történetet hoztam, amit nem én választottam, mert a napi igében olvastam, ami arról szól, hogy vannak nemzedékváltások. És az Isten szövetséget köt a régiekkel is, de szövetséget köt az újakkal is. Mózes 40 évig vándorol a néppel a pusztában, és a legtöbben már nem élnek azok közül, akik eljöttek Egyiptom földjéről. Sokan azóta születtek, azóta lettek felnőtté, és mielőtt belépnének az ígéret földjére, Mózes megállítja őket egy helyen, és azt mondja, hogy akkor most elmondom, hogy milyen szövetséget kötöttek egykor az atyáitok Istennel, és most elmondom, hogy ezt a szövetséget meg lehet újítani. A konfirmáció nem más, az erről szól. Majd a gyermekek is elmondják, hogy a szülők egykor a keresztségben fogadalmat tettek, és ennek a fogadalomtételnek valahol ez a koronája, hogy ők most itt lehetnek, és bizonyságot tehetnek arról, amit megtanultak. Én most egy pár gondolatot csak előjáróban arról szeretnék elmondani, hogy mit jelent az, hogy szövetségben van valaki Istennel? Mit jelent ez az egész? Miért használunk ilyen kifejezéseket? Milyen tartalommal bírnak az életünkben? Lehet, hogy most is azt kellene tenni, nem csak a képekkel, amit korábban, tegnap megmutattam nekik, hanem inkább azokat a szülőket kellene ide szólítsam, és azt mondják, hogy na most mondjanak valamit arról, hogy mit jelent az Istennel való szövetség. És akkor lehet, hogy sok mindent mondanánk, hogy az sokszor azt jelenti, hogy én nem figyelek rá, de ő mégis figyel rám. Lehet, hogy azt mondanánk el, hogy sokszor megtapasztaltam azt, hogy valaki láthatatlan módon beleavatkozik az életembe, és hordoz engem. Lehet, hogy arról szólna ez a bizonyságtétel, hogy amit itt megtanultam, hogy Istent meg lehet szólítani, én azt használom, én imádkozom, én kérek tőle. Mit jelent az Istennel való szerződött viszony, aminek az alapja itt az Ószövetségben a 10 parancsolat, az Új Szövetségben pedig a nagy parancsolatok. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Először is azt hiszem, hogy azt mindenki jól érzékeli, hogy egy szövetség az mindig kétoldalú. Az ember kinövi azt a kort, amiben azt gondolja, hogy ő egy magányos hős. Ezek a gyerekek is, gondolom inkább a fiúk, beöltöztek Batmannek, meg Supermannek, és azt gondolták, hogy így a világot meg lehet hódítani. A lányok meg hercegnők voltak, és azt gondolták, hogy ez így önmagában megáll. Aztán ők is felnőnek, és rájönnek arra, hogy vannak olyan dolgok, amelyekhez önmagunkban kevesek vagyunk. Ezt mi már családilag tapasztaljuk, éljük, de igazából nem mindig működik ez zökkenőmentesen. Az ő családjaikban sem, a mi családjainkban sem. A szövetségkötéseknél ugyanis nem fogadjuk el, vagy nem vesszük elég komolyan azt, hogy van két fél is, legalább két fél, és mind a kettőnek bele kell tenni valamit, mind a kettőnek adni kell valamit ahhoz, hogy ez működjön. Nyilván, hogy amikor Isten felkínálja a maga szövetségét, akkor tesz ígéreteket is. Az ígéret, amit gyermekkoruk óta hordoznak, az az, hogy Isten velük van minden napon a világ végezetéig. Az ígéret az arról szól, hogy vezetni fogja őket, hogy utat mutat nekik, hogyha őket megalkotta, megteremtette, akkor van helyük ebben a világban, van feladatuk az életükben. Ezek ígéretek. És Isten azt mondta, hogy ez adja az erőt, a segítséget, ebben ő lesz az, aki támogatja őket. És természetesen minket is. Mindig olyan nagy kérdés, hogy jó, hát erre válaszképpen mit lehet adni? Mit adhat egy ember Istennek? Istennek nincs szüksége semmire. Én nem tudom kiegészíteni az ő életét, az ő bölcsességét, az ő gondolatait. Igazából neki amúgy is veszteséges üzlet velünk szövetséget kötni. Mert mindig arról fog szólni, hogy ő többet tesz bele, mint én. Végig kéne ezt gondolni kicsit párhuzamban a saját kapcsolatainkkal, ahol annyira törekszünk arra, hogy a kapcsolatok kiegyensúlyozottan működjenek, és ez alatt azt értjük, hogy te is ugyanannyit adj bele, mint amennyit én. És aztán jönnek a viszályok, meg a vetélkedések, hogy miért van az, hogy én viszem a több terhet, és te adod a kevesebb erőt hozzá, miért van az, hogy én adom a több megoldást, te nem járulsz hozzá, miért van az, hogy mindig én bocsátok meg, és így rendeződik a kapcsolat, és nem te jössz én hozzám. Az Istennel való szövetségünk, az az atya, vagy a szülő, és a gyermek kapcsolatára hasonlít. És ezt minden szülő nagyon jól tudja a gyakorlatban, hogy ez a szövetség, ez arról szól, hogy ők most többet tettek bele. Többet tesznek bele, mert hát a gyermekemről van szó. Mert arról van szó, hogy azt akarom, hogy boldog legyen. Mert a gyermekemnek nem tudok nem megbocsátani. Szoktam én szülőtársakkal így beszélgetni, amikor teljesen ki vagyunk akadva, és azon gondolkozunk, hogy de hogy neveljük ezt a gyereket, hogy tegyük helyre, mi legyen a büntetéssel, elnapoljuk, haszna van egyáltalán a dolognak. Ezek mind benne vannak, de mögötte az van benne, hogy de nem tudom nem szeretni, hát az enyém. És semmi sem fontosabb annál, hogy ő a helyére kerüljön. Az Isten szövetsége erről szól. Neki semmi sem fontosabb annál, hogy én a helyemre kerüljek. Hogy ezért hálából én mit tudok adni Istennek? Az, hogy megköszönöm neki? Az, hogy betartom a parancsolatait? Az is rólam szól. Nem az ő dicsőségét növelem a parancsolatok megtartásával, hanem az én életemnek a kisiklásának a veszélyét csökkentem, hogy odafigyelek rá. Hát azt is nekem adta, az én javamra adta. Nem csak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is. Az a kis kikérdezés, amit mi ilyen bemutatóként itt tartunk a gyülekezetben, az erről szól, hogy egy kicsit megismertem azt, hogy kivel is kötöm ezt a szövetséget. És ez egy fontos második jellemzője ennek a szövetségnek, hogy ez nem egy személytelen üzleti viszony Istennel, hogy te ezt adod, én azt adom, és akkor jóba leszünk egymással. Hanem ebben benne vannak az érzéseink, az érzelmeink, a kéréseink, a feszültségeink, az, hogy meg akarom tudni, hogy ki van ott a másik oldalon, és az, hogy meg akarom ismerni közben önmagamat is, hogy miért én kicsoda vagyok. Mi szükségem van nekem Istenre? Hol látom a saját gyengeségeimet? Hol van az, ahol elismerem azt, hogy ha Isten nem áll mellém, akkor én ehhez a dologhoz kevés vagyok? Van, aki örömmel jött ebbe a templomba most, és van, aki emlékezve jött. Akik meglátták, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol az ember áll, és ott tehetetlen. Amikor egymás kezét elengedjük, amikor olyan feladatok elé állít az élet, amelyeket úgy érezzük, hogy nem bírunk elviselni, nem tudunk túl lenni rajta. Vajon nem kell akkor a szövetséges? És akkor vajon tudom-e, hogy ő ki? Hogy mire számíthatok tőle, akkor kiderülne az Isten hozzáállása az életemhez, hogy tényleg mit várhatok tőle. Én nem azt akartam, hogy ezek a gyermekek bebiflázzanak bibliai történeteket, és elmondják kitűnőre vagy jelesre, hogy pontosan mikor és hogyan, és kik a szereplők, hanem azt, hogy megértsék belőle azt, hogy ha valaki bajba kerül, hogyha az emberre letekint az Isten, és az az ember ott vergődik, akkor van valaki, aki megszánja őt. Akkor van valaki, akit segítségül lehet hívni. Ez nem egy érdekkapcsolat már, hanem ez valami életközösség. Egy olyan életközösség, amelynek szintén megvan a párhuzama a saját családi életünkben, ahol nem az a cél, hogy most nekem legyen igazam, hanem az a cél, hogy működünk-e. Az, hogy tudjuk-e szeretni egymást, az, hogy oda tudunk-e egymásra figyelni, az, hogy kész vagyok-e áldozatot hozni a másikért. Itt nem a jogainkért küzdünk, hanem azért küzdünk, hogy életünk legyen. És az az élet, ez szóljon boldogságról, legyen benne békesség, megtaláljuk benne azokat az örömöket, amiket az Isten oda akar adni nekünk. A konfirmáció az valami olyasmi, ahol eljutunk odáig, hogy tudom, hogy kire számíthatok. Tudom, hogy kit hívhatok segítségül. És a harmadik, hogy talán végig kellene gondolni, hogy ennek az egész szövetségnek mi a célja. Talán már most is belementem, hogy a célja az, hogy örömünk legyen, hogy boldogságunk legyen, hogy életünk legyen. Jézus maga is így mondja, a saját küldetését így fogalmazza meg, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy odaadjam az életemet azért, hogy másoknak élete legyen, és azok bővölködő életet éljenek. Azért jöttem, hogy szövetséggel se legyek annak, aki mellé senki nem áll oda. Mert kiáll oda amellé, akit oda ráncigálnak, és azt mondják, hogy nézd, ez bűnt követett el, és mi készek vagyunk megkövezni. Ki fogja azt mondani, hogy vállalja az én életem mellett a kockázatot, hogy kiáll mellettem? Ki fogja azt mondani, hogy az én fáradtságomban vállal még egy plusz terhet magára, amikor már neki is van elég? Ki lesz az, aki úgy érzi, hogy befogad engem akkor, amikor én már egyedül maradtam? Ki lesz az én társam? Ki lesz az én szövetségesem ezekben a helyzetekben? És a szövetségnek az a célja, ami az Ószövetségben így fogalmazódott meg, hogy nektek adom az ígéret földjét, bementek oda, ott fogtok lakni, és ez lesz az otthonotok, ez most már az Új Szövetségben még tovább megy, és azt mondja, hogy és én azt akarom, hogy az én szövetségeim azok ott legyenek velem, hogy egész az Isten országáig jussanak el. Ebben a földi életben annyi kihívásunk van, és nagyon kell benne az Isten segítsége. De higgyétek el, hogy ezek is mind valahogy megoldódnak. Így is, úgy is, valahogy ezeken túl vagyunk. De aztán van egy olyan pillanat az életnek, amin tényleg az a nagy kérdés, és az a nagy tét, hogy vagy megnyerek mindent az üdvösséggel együtt, vagy az összes többi dolog veszni fog az életemmel. Az élet az egy olyan harc, ahol az ember egyedül biztos, hogy elbukik. Ez elkönyvelhető valóság. Ez elkönyvelhető. Lehet, hogy beképzeltek vagyunk. Lehet, hogy túl gondoljuk magunkat. De higgy el mindenki, nem az én szavamra. Az egész Bibliának a bizonyságtétele alapján, hogy aki mellé nem tud odaállni az Isten, az elveszti azt, amit kapott. És nagyon rossz látni, és nagyon rossz megélni azokat a válságokat az életünkben, amikor valami elmegy mellettünk, amikor valami hiányzik nagyon. Isten pont ezért akar szövetséges lenni, hogy ez ne így legyen. Ő keres minket, ő kereste ezeket a fiatalokat is. Ő kereste meg egykor a szüleiket is. Ő keresett meg ma ezen a vasárnapon bennünket is, hogy ez a szövetség élni tudjon és megtartson minket. Hiszen ez a cél. Befejezem azzal, ami benne van a református címerünkben is, az emléklapon majd, amit a gyermekek is megkapnak, nagy betűkkel a mi hitvallásunk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ki veszi ezt komolyan? Aki komolyan veszi, élni fog. Aki nem veszi komolyan, az nem fog tudni élni. Küzdeni fog. Sok mindent elér, az öröme mégis csorba marad, és az élete végén ott lesz egy olyan űr, hogy nem tud mibe megkapaszkodni. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ezeket a fiatalokat most nem ünnepelni engedem el. Ők küzdeni fognak az életükért. És azokért, akik ott vannak mellettük, akiket ők is szeretnek. Egykor majd értünk fognak küzdeni atyáikért, akik megfáradunk, akik mi magunk is érezzük az életnek a terhét, akkor ők fognak küzdeni értünk. Kellene nekik ebben a harcban egy ilyen szövetség, egy ilyen erős, megtartó szövetség, amit Isten felkínál. Ez ennek a mai napnak a kérdése, és ebben segítségül hívom most a szülőket is, hozzátartozókat és gyülekezetünket is, hogy legyünk felelősek abban, hogy ezen az úton őket még tovább tudjuk kísérni. Csendesedjünk el, és imádságban kérjük Istentől, hogy nyugodjon az ő áldása a mi életünkön, és azoknak az életén, akik ma kötnek vele szövetséget. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem velünk kezdődik a Te kegyelmednek szövetsége, hanem ez már így van, amióta ember van a földön. Akit megkerestél, akit megtaláltál, és akit segíteni akarsz küzdéseiben, áldást akarsz adni, hogy örvendezése legyen, és hogy egy betelt élettel érkezzen vissza Te hozzád. Köszönjük azokat, akik jóval előttünk jártak. Először hadd adjunk hálát talán azokért, akik miatt mi magunk itt vagyunk, hogy aztán megköszönhessük azt is, hogy gyermekeink is itt lehetnek. Köszönjük, hogy ebben a szövetségben nem azt mérted, hogy mi mit teszünk meg érted, a te ügyedért, nem azt mérted le, hogy hányszor voltunk engedelmesek és hányszor engedetlenek, hanem az vezetett téged, hogy minket megtarts. És köszönjük, hogy ezt az ígéretet nem csak kaphattuk, hanem továbbadhatjuk. Annak a nemzedéknek is, amely egy idő után majd betölti ezt a földet, és akik majd téged fognak segítségül hívni, és téged fognak dicsérni. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket. Áld meg azokét, akik próbálták igazgatni. Imádkozunk azokért a családokért, amelyekben elhelyezted őket, hogy hozzád méltó módon tudjuk élni családi életünket, hogy tudjuk átadni azokat a parancsolatokat és törvényeket, amelyek szerint lehet vezetni az életünket. Imádkozunk azokért is, akik megtört családdal érkeztek, akik valakit elengedtek ebből a családi közösségből, aki fontos volt, akit szerettek. Így imádkozunk gyászoló testvéreinkért, adj nekik vigasztalást, bátorítást. Annak az ígéretét újítsd meg bennük, hogy nem csak ebben a földi világban viselsz gondot a tieidről, hanem hogy magadhoz szólítva te országodba is helyet készítettél nekik. Imádkozunk gyülekezetünkért. Engedd, hogy élő közösség lehessünk, hogy olyan közösség, ahol nem csak ismerjük a te tanításaidat, hanem éljük is. Köszönjük, hogy ennek ünnepi alkalma ez a mai. Imádkozunk más közösségekért, más gyülekezetekért, ezért a világon, közelebbről országunkban, vagy éppen egyházmegyénkben. Így imádkozunk ma a klauzáltéri gyülekezetért, az ott szolgáló lelkészekért, az ott élő gyülekezetért. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért. Őrizd meg bennünket, és engedd, hogy a békesség útját megtaláljuk. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk. Dr. Gajasné Mester Éva 72 éves, Szabó Csilla 76 éves, és bácsi Antalné született Gellén Ilona 88 éves testvéreinktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten a maga bátorításával és vigasztalásával legyen ott azok mellett, akik ma rájuk emlékeznek. Örömmel hirdettem a gyülekezetben, hogy konfirmációi ünnep Isten tiszteletünkre 8 fiatal készült, hogy fogadalmat tegyen az Isten színe előtt és a gyülekezet színe előtt. A ünnepi alkalmunk több részből is áll, nem sokára megtörténik az ő kikérdezésük, utána a fogadalomtételük és áldásvételük, valamint a közös úrvacsora először számukra, majd aztán a gyülekezet közösségével. Ezen a mai vasárnapon két istentiszteletet tartunk, ezért reggel 8-kor is volt egy, így is sejtettem, hogy így se fogunk beférni a templomba a 10 órás istentiszteleten, de nyilván, hogy ez egy olyan örömteli alkalom a családoknak is, illetve a gyülekezetünknek is, hogy magától értetődő, hogy egy kicsit szorongunk. Próbáljunk majd helyet biztosítani egymásnak, és majd segíteni ahhoz, hogy mindent halljunk, lássunk, amit szeretnénk. Ezzel kapcsolatosan jelzem csak a gyülekezetünknek, hogy a jövő vasárnap, ugyan a hónap utolsó vasárnapja van, de nem terítjük meg külön az úrasztalát, hiszen most is van úrvacsoraosztás, illetve a pünkösd ünnepe is közel van már hozzánk. És még egy hirdetésem van, a jövő hétvégén református zenei fesztivált tartanak benn Budapest szívében, a Kálvin téren és a környékén. Ennek a programja megtalálható a hirdetőtáblánkon is, vagy programfüzetek vannak itt a kiáratnál. Szívesen ajánlom ezeket a programokat a gyülekezet figyelmében. Értékesek, jók, közösségépítőek. Isten tiszteletünknek ezt az első részét zárjuk a 397. dicséretünknek a 4. versével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. Először tehát a 397. dicséretünket keressük meg, és annak a 4. versét énekeljük. Küldj fiaidból, akik nem hiába élvezik kincsed, hirdessék szavad. ünnepi Isten tiszteletünknek a legizgalmasabb részéhez érkeztünk el. Látszólag úgy tűnik, hogy én nyugodt vagyok, de ez nem így van. Szerintem nem hiszem, hogy nálam ilyenkor jobban izgulna bárki is, bár ennek az egésznek nem ez a lényege. Szeretném majd kérni a fiatalokat, hogy ha felteszek egy kérdést, akkor jelentkezzenek, ha úgy érzik, hogy tudják rá a választ. Ha felszólítom őket, akkor álljanak fel, hogy azért lássuk is őket, és lehetőleg hallható szóval próbálják elmondani a feleletet. Ez nem egy vizsga, és nem egy vizsgai Isten tisztelet, inkább arról szól, hogy egy kicsit emlékeztessük önmagunkat, hogy az a drága szövetség, amit Isten kötött velünk, az mennyi mindent tartalmaz, mennyi mindent meg lehet élni benne. Ők ezeket már mind tudják, és nem azért kérdezem őket, hogy ezt újból és újból elmondják nekem, hanem inkább azért kérdezem őket, hogy a szülők és a hozzátartozók hallják ezeket a válaszokat. Egy kicsit szívleljük meg, izguljunk most értük, és azt kérem, hogy legyünk ennek imádságos résztvevői. Próbáljuk egy kicsit átélni azt, hogy nyilván ők is izgulnak, úgyhogy ha lehet, ne zavarjuk meg őket ebben az izgalmukban az Isten tiszteleten. Felkért fényképészünk van, ő egy pár képet fog róluk készíteni. Azt kérném, hogy ne legyen mozgás a templomba, hanem tényleg alázatos szívvel és imádságos szívvel figyeljük ezt úgy, mint az ő bizonyságtételüket. Ugye 20-an vannak, ami azt jelenti, hogyha csak 3 kérdést tennék fel mindenkinek, az is 60 kérdés. Úgyhogy igyekszünk az idővel is gazdálkodni, de szeretném, hogyha mindenkire sorra kerülhetne, és mindenki azért egy kicsit megvillanthatná a tudását. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy akik felkészültetek, akkor adjunk számot arról, amit megtanultunk. Az első kérdés mindig így hangzik, hogy egyáltalán miért vagyunk együtt, miért ünnepelünk, és mit jelent a konfirmáció, miért konfirmálunk? Petra kezdve.
A keresztelési fogadalom betöltése és hitünk megerősítése.
Miből készültünk fel a konfirmációból? Honnan szereztük az ismeret anyagunkat?
Az apostoli hitvallás alapján és a Bibliából.
Igen, bevallottuk, hogy az egész Bibliát nem olvastuk át közösen, de azért sok történetet ismerünk belőle. Hány részből áll maga a Biblia?
Az Új Szövetség és az Új Szövetség.
Ez a két nagy rész. Időrendben mettől meddig tart az Ószövetsége a Bibliának?
A teremtés Jézus születéséig.
Jézus születéséig, és akkor az Új Szövetség, Kacsi?
Jézus születésétől kb. Krisztus után 100%.
Így van, tehát még a tanítványok élete is benne van. Azt is hallottuk, hogy az apostoli hitvallás egy vezérfonalunk volt. Annak hány része van, az apostoli hitvallás hány részből áll? Rombó.
3, ami 4. Az első rész az Isten és a teremtés, második Jézus és a megváltás, harmadik a Szentlélek és a megszenteltetés, és a negyedik az egyébek.
Az egyebek. Valaki el tudná mondani, hogy az egyebek között mi van? Hogy az egyebekben mit soroltunk bele? Mindenki tudja. Másik rombot.
Az egyetemes anyaszentegyház, a szentek közössége, a bűnök bocsánata, a test feltámadása és az örök élet.
És az örök élet. Így van. Időrendben a Biblia is, és az apostoli hitvallás is a teremtéssel kezdődik. Mondjunk dolgokat a teremtésről. Mit tudunk a teremtésről? Zsuzsi.
7 nap alatt teremtette Isten a világot.
A hetedik napon már pihengetett. Igen.
Isten a puszta szavával teremtette.
A puszta szavával teremtette meg. Mi volt ez a puszta szó? Valaki ezt a kifejezést mit tud? Azt mondta, hogy legyen és lett, és előáll. Kire nézve teremtette az egész világot, Attila Isten?
Az emberre.
Az emberre nézve, miránk nézve. Ezt az embert hogyan formálta meg Isten? Hogyan formált a hangot?
A saját képmására.
A saját képmására, igen, mi volt?
És porból alkotta.
Porból alkotta, de nem mindenkit alkotott porból. Nem mindenkit, Petra.
Évát úgy akarta, hogy Ádámot elálltotta, és a félból belekivett, és abból formázta meg
Évát. Így van, ezért ragaszkodunk ennyire egymáshoz, mert egymásból létettünk. Jó. Mindent Isten szépnek és jónak és tökéletesnek gondolt el. Mégsem ebben élünk. Mi ennek az oka, hogy nem ebben élünk? Domi.
Az, hogy az ördög kígyó formájában a földre, és rávett Évát, hogy legyen a jó és rossz tudatvájában.
Így van. Az ember kísértésbe esett és evett. Ennek milyen következményei lettek? Mi lett a következménye?
Isten kiűzte őket.
Kiűzte őket az Édenkertjéből.
Nehéz munkával kellett megkeresnünk az egyikokat.
Ezt ne tegyük múlt időbe, ezt most is így csinálják a szüleid. Aztán azon kívül...
A szülés fájdalommal jár.
Ezt te nem fogod megtudni, de és még...
hogy az emberek meghalnak.
Az időnk mulandó, és egyszer elérünk a földi életünk végéhez is. Nyilván Isten az ember segítségére akart sietni, és majd kereste őt. De először azt látjuk a Bibliában, hogy elhatalmasodik az a bűn, amit az ember ezzel az engedetlenséggel elkezdett. Milyen történeteink vannak, ahol ez a bűn növekszik? Rózi. Káin és Ábel története az első gyilkosság. Igen. Tudunk-e még ilyen történetet? Miki? A Bábel tornyának a felépítése. Aztán...
Noé bárkájának.
Noé bárkájának. Miről szól ez a Noé bárkája történet? Valaki össze tudná foglalni. Flóra biztos.
Hogy Isten akarta pusztítani a világot, mert nem találta jónak, ezért közön vizet készített, meg vizet, és...
Igen.
Kiválasztott egy embert, ki a Noét, hogy minden állatból mindenkor a bárkára tettünk, és innen kaptunk.
Így van. Isten az özönvíz után szövetséget kötött az emberrel. Mi volt ennek a jele? Ennek a szövetségnek mi a jele? Így volt.
A szivárvány.
Ez a szivárvány, amit azóta is látunk eső után, reméljük ma is ezt fogjuk nézni. Igen. Isten azt az embert, aki tőle elszakadt, folyamatosan keresni kezdte. Nem csak Noéval kötött szövetséget, hanem később az egész népével szövetséget kötött. Mi volt ez a szövetségkötés, vagy hol történt ez a szövetségkötés? Attila.
A Sínai hegyen.
Ez a Sínai hegyen történt. Mi történt ott igazából? Bátor.
Mózes átvette a 10 parancsolatot.
Átvette Mózes a 10 parancsolatot. Milyen formába kapták ezt a 10 parancsolatot? Réka. Ezt kőtáblán kapták. Na, nézzük, hogy ezt a két kőtáblát hogyan szoktuk elosztani, hogy mi van az egyik táblán, mi van a másikon.
Az egyik kőtáblán 4 parancsolat, a másikon pedig 6.
Igen, ennek van tartalmi összefüggése is. Rózi.
Az egyik Isten és ember kapcsolata, a másik meg ember és ember kapcsolata.
Isten és ember kapcsolata, ember és ember, csak jó, hangosan. Jó. Ki tudná elmondani nekem az első parancsolatot? Az első parancsolatot, Barnabás.
Én vagyok a Te Istened, kihasználok Egyiptom földjére, ne legyenek néked más istenei.
Így van, ez a rövidített verzió volt. Köszönjük. Második parancsolatot szeretném kérni.
Ne csinálj magának faragott képet, és semmi hasonlóképet.
Így van. Harmadik parancsolatot is mondjuk el. Harmadik parancsolat, Zsombor.
Az Úrnak a Te Istenednek nevét hiába szállt a neved.
Így van. Mikor veszük Isten nevét hiába fel, amit nem kellene? Család.
Amikor valamit hiszen
így. Igen, akkor melléknevet készítünk belőle. Igen, esetleg más is van.
Amikor káromkodunk és összefüggésbe hozzuk bele Isten nevét.
Ez is így, ez is megszokott történik. Igen. Jó? A negyedik parancsolatot erről a tábláról. Igen, megemlékezünk az Úr napjáról. Melyik az Úr napja? És tegyünk egy kicsit rendet, hogy miért. Igen. Melyik? A vasárnap. Mert Jézus azon támad fel. Így van.
akkor átmegyünk a másik táblára, jó? És akkor nézzük, hogy az ötödik parancsolatot ki tudja elmondani nekem, az ötödiket.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet hozunk a te Isten néked
által. Így van, köszönöm szépen, én ezt remélem, hogy ezt mindenki így is tartja. És utána jöjjenek akkor a rövid parancsolatok. Valaki a helyes sorrend az ötödik, hatodik, hetediket el tudná mondani? Petra, igen.
Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj.
Egyetlen szót magyarázunk meg. Mit jelent az, hogy ne paráználkodj? Hogy fordítanánk ezt a kifejezést? Bátor.
Ne legyél hűtlen.
Ne legyél hűtlen. Ez minden emberi kapcsolatunkra vonatkozik és igaz, nem csak a házasságokra. Jó, akkor nézzük a 9. parancsolatot. Mindjárt itt a vége. Réka. Ne tegyünk hamis tanúbizonyságot, ezt hogyan fordítanánk le?
Ne hazudj.
Hogy nem mondjunk olyat, ami nem valós, nem igaz. Így van, és az utolsó parancsolatot szeretném már csak. Gyomor.
Ne kívánod el fel a barátodnak házát, feleségét, szolgálót. Ne kívánod el fel a barátod szolgálóját, szolgáló leányát, ökrét, szamarát és semmit, ami a fel a barátod.
Így van. Ezek a 21. század legfontosabb dolgai, amit meg kell jegyezni belőle, hogy a feleségét ne kívánod. Jó. Ennek a törvénynek a nyomán élt az Isten népe, egészen addig, amíg Isten új szövetséget készített. Kiben készítette el Isten az ő új szövetségét az emberekkel? Rózi? Jézusban. Mit jelent a Jézus név? Mit jelent Jézusnak a neve?
Szabadító.
Szabadítót. Mitől szabadít meg bennünket Jézus? Rózsi.
A bűneinktől.
A bűneinktől. Hogyan szabadít meg bennünket a bűneinktől? Azt meg tudnám fogalmazni, Zsombor?
Megvállalta az asszony bűneinket.
Fölvállalta a bűneinket, és meghalt helyettünk, hogy nekünk életünk legyen. Mit jelent a Krisztus név? Mert így is szoktuk szólítani hangot. Azt jelenti, hogy felkent. Valamilyen tisztségbe iktatta Istenbe. Milyen tisztségei vannak Jézusnak? Mivé kente fel Isten?
Király, főpap,
proféta. Jó hangosan. Király, főpap és proféta. Engem most az érdekelne, hogy főpapként Jézus mit végzett el? Főpapként mit végzett el? Facsi.
Áldozatot mutatott be.
Mi volt az áldozat?
Ő maga
volt az áldozat. Ő volt a pap, aki bemutatta az áldozatot önmagát. Jó. Jézus életének és szolgálatának három nagy területét különböztettük és választottuk szét. Melyik ez a három terület? Melyik ez a három terület? Tóra.
Gyógyítások, csodatételek és tanítás.
Gyógyítás, csodatétel. Jó. Kezdjük talán a gyógyítással. Gyógyítás történetet szeretnék hallani. Kiket és hogyan, vagy miként gyógyított Jézus? Olyat, aki még nem is, vagy keveset volt. Dobi, te is.
Leköpött a homokba, sarat csinált, és rátenyte a bokembernek a szemére.
És az meggyógyult.
Igen.
Mert a többit én is meg tudom csinálni, így meggyógyul meg. Így van. Milyen betegeket gyógyított meg még Jézus? Betegeket. Csanak. Például leprásokat. Van egy történetünk, ahol nem is egyet gyógyított meg Jézus, hanem többet. Mi van a történet végén? Mi a csattanója?
Hogy csak egy ember ment vissza megköszönni.
Hogy csak az egyik ment vissza, hogy megköszönje és hálát adjon ezért. Gyógyítás történetből még egyet mondjunk.
Ami 38 éve
38 éve beteg volt valaki. Hol volt ő igazából? A Betesda tava mellett Jézus meggyógyította. Mondjunk Jézusnak csodáit. Csodát, Petra. A vizet borrá változtatta. Milyen alkalom volt ez? Milyen alkalom volt ez? De halkan mondod, ez egy mennyegző, egy esküvő volt. Jó, csodát még, Barnabás volt. Jézus feltámadása a legnagyobb csoda.
Jézus jár a vizen.
Például járt a vizen,
Jézus lecsendesítette a tengert.
Lecsendesíti a tengert.
5000
embert megvendégelt, azt mondjuk el azért, hogy mivel vendégelte meg Petra?
Ott kenyér és két fa.
Így van. Jó, akkor térjünk át arra, ami még nem volt. Jézus tanított is. Mit használt az ő tanításaiban? Mit használt az ő tanításaiban? Rózsa.
Példázatok.
Példázatok. Mik azok a példázatok? Mi az a példázat? Karcsi.
Hát amikor ez... Példa alapján
mondja. Egy példa alapján mondd el valami fontos dolgot. Mondjunk példázatokat, amiket Jézus tanított. Attila.
A tékozó fiú.
Az egyik klasszikus a tékozó fiú példázata. Réka. A magvető példázata.
Mustárma példázata.
Mustárma példázata. Van még? Van sok.
A szőrű.
A szőlőmunkások, igen, a szőlőkapáló példázata, hogy mi neveztük el. Igen. Jó. Példázatból is köszönöm, elég lesz. Jézus életének a fonalát gyorsan fűzzük fel az ünnepeinkre. Jó, csak az ünnepeket, meg éppen, hogy mi történt rajta. Az első ünnep...
Karácsony, Jézus születése.
Karácsony, Jézus születése. A második ünnepünk, ami az életéhez kapcsolódik, Zsolt.
Virágvasárnap, amikor
bevonul Jeruzsálembe. Következő ünnepünk.
Nagy csütörtök utolsó vacsora.
Ezen az utolsó vacsorán három fontos dolog történt. El tudnánk mondani röviden, hogy mi az a három? Vagy akár egyet-egyet? Család?
Megmossa a tanítványok lábát. Igen. Lelepezi az elhúzót.
Igen.
És az úrvacsora szerzi.
És az úrvacsorát szerzi Jézus. Jó. Nem mondjuk el a szereztetés ígét, mert úgyis én mindjárt elmondom, de a jelképeket mondjuk el, hogy Jézus milyen jelképeket használtok, Zsombi?
Poharat és kenyeret.
Így van. Ez az ő új szövetségének a jelképe. Menjünk akkor tovább. Nagy csütörtök után mi következik?
Nagypéntek, ahol elárulták Jézust, kihallgatták, keresztet. Keresztet,
és eltemették. Ez egy nagyon-nagyon sűrű nap volt. De utána, ezután a szomorú nap után jön egy örvendetes.
Jézus
feltámadása. Húsvét a követő ünnepünk kicsit megbújik a naptárba. A mennybe menetel ünnepe, így van, húsvét után 40 nappal, és van egy záró ünnepünk, ami az ő életéhez kapcsolódik, de már testben ő nincs jelen. A pünkök mit ünnepelünk? A Szentlélek kitöltekezését, így van. Jézus élete után egy kicsit beszéljünk arról, hogy vannak olyan, vagy van Jézusnak olyan apostola, aki nem volt tanítvány. Ki ő? Ki ő? Domi.
Pál apostol.
Ő Pál apostol. Pál apostol hol találkozott mégis Jézussal? Zsuzsi?
A
damaszkuszi úton egymással szembe mentek? Vagy hogy volt ez a találkozás? Hogy találkozott ott vele? Hangot. Jézus megszólította, elég különös módon szólította meg. Hogyan?
Azt mondta, hogy miért üldözöl engem.
Hát egy nagy fényesség volt, ő leesett a lováról, és azt kérdezte, hogy miért üldözöl engem. Így lett Pál apostol, Pál apostol. Most megint ugrunk egy nagyot, mert azt még mindenképpen megkérdezem, hiszen a hitvallásunk református hitvallás, hogy miért is vagyunk mi reformátusok? Honnan indult el ez az egész? Ezt szeretném megtudni. Zsófi, honnan indult el?
1517. október 31-én Luther Márton.
Igen. 95 évvel kifűzött a Wittenbergi Vártemplom falán. Miről szólt ez a 95 tétel? Mi volt ebben megfogalmazva?
Hát ugye az egyház akkori működésében mit ér el a tiszta tanításról?
Így van, köszönöm szépen. Kikérdezésemnek itt a vége van, úgyhogy mindenki felsóhajthat, senki nem bukott meg, mindenki mindent tudott. És a kikérdezés után
a gyermekeknek van, a fiataloknak egy ünnepi fogadalomtétele, amire kérem, hogy ők most álljanak fel, és kérem, hogy a gyülekezet is álljon fel erre az ünnepi alkalomra. Kérdéseket fogok feltenni a fiataloknak, és közösen teszünk vallást majd a hitünk, a hitünkről az apostoli hitvallás elmondásával. Kérdezem akkor először tőletek, és kérem, hogy hallható szóval közösen válaszoljatok. Keresztelésetek alkalmával szüleiteknek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy Istennek ebben a szövetségében meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla. Felejétek, kijelentem.
Kijelentem.
Jöjjetek, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszent egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával élő, szolgáló, és áldozatra kész tagjai lesztek. Felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Kérem, hogy ti maradjatok állva, a gyülekezet pedig foglalja el a helyét, és kérlek benneteket, hogy a megbeszélt rendben jöjjetek az úrasztalához, hogy fogadjátok Isten áldását. Én az Úr vagyok, a Te Istened, arra tanítalak, amely javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Amen. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amen. Nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. Amen. Mert szeretetével jön felém Istenem. Amen. Mert ezt mondom, szereteted örök, hűséged szilárd, mint az ég. Amen. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Amen.
mert nálad van az élet forrása. Te világosságod által látunk világosságot. Amen. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle meghallgatja kérésüket. Amen. Bizony jóságod és kegyelmet kísér életem minden napján. Amen. Minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van reátok. Amen. Te vagy az én erőm, rád figyelek. Isten az én erős váram. Amen. Isten ruház fel engem erővel. Ő teszi tökéletessé utamat. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, megerősödvén hit által, amit tanultátok, hogy hálaadásatok egyre bőségesebb legyen. Amen. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Amen. Add nekem szívedet, fiam, és szemed előtt legyenek az én utaim. Amen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrral te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret. A becsületes emberek meglátják arcát. Amen. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Amen. Aki pedig az Úrban bízik, oltalmat talál. Amen.
Ünnepi fogadalom tételetek után én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, református anyaszent egyházunknak önálló tagjaivá nyilvánítalak benneteket, és felhatalmazlak titeket az úrvacsora vételére. Kérem és kérjük közösen az Isten kegyelmét, hogy se élet, se halál, se angyalok, se fejedelemségek, se jövendők el ne szakítsanak titeket az Istennek ettől a megtapasztalt kegyelmétől és szeretetétől. Foglaljátok el most a helyeteket, és kérem, hogy készüljünk közösen ide az úrasztalához. Annak a rendje pedig úgy lesz, hogy először a fiatalok jönnek az asztal köré, közös kehelyből fognak először úrvacsorát venni, majd aztán az ünneplő gyülekezet. Az úrvacsoraosztásra készülve a 434. dicséretünk első versét énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek nevére térjen ezért dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent vacsoráját. Elénk adja Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adok, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván, megtörte és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem ismét eljön. Jöjjetek most fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban készüljünk az Úr asztalához. Különös titka van a te asztalodnak, örökkévaló Istenünk. Terheket lehet letenni ennél az asztalnál, és erőt lehet meríteni. Mindkettőt hoztuk, és szeretnénk tenni. Letenni azt, ami súlyos teher, ami nehéz, amelyben megtapasztaltuk azt, hogy ami embereknél lehetetlen, az csak nálad lehetséges. Sok minden élethelyzet köt ezért te hozzád. De szeretnénk ma erőt meríteni azokkal együtt, akik egy olyan útra indulnak el, amely az életnek nem könnyű útja, tele harccal. Engedd, hogy fel tudják vértezni magukat, hogy folyamatosan a veled való közösségből tudjanak erőt meríteni. Kérünk, hogy ennél az ünnepi asztalnál formálj belőlünk közösséget. Nem csak vérszerinti közösséget családonként, hanem gyülekezeti közösséget, hadd lehessünk a te néped, és hadd legyen közös most ez az örömünk is. Hallgasd meg imádságunkat, és a mi Urunk Jézus Krisztusért továbbra is tartsd meg életünket. Amen. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk ingyen kegyelméből, Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akkor kérném, a kért rend szerint jöjjünk az úrasztalához. Az úrvacsora osztás alatt a 457. dicséretünktől az énekeinket folyamatosan fogjuk énekelni. Kérném először tehát, hogy a fiatalok jöjjenek az úrasztalához, ha ők mind a helyükre kerültek. Ha ők mind a helyükre kerültek, akkor kérném az énektábla felüli pacsort, jöjjön az úrasztalához. Ha mindenki visszakerült, kérem, hogy várjuk meg, amíg a lelkészek helyet cserélnek, és akkor a másik pacsorban ülők, majd végül a karzaton ülők jöhetnek ide az asztalhoz. Kérem tehát akkor, hogy a fiatalok kezdjék az úrvacsorát. Így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük az idáig megtett utat, hogy hordoztál, hogy gondviselőnk voltál, és rád bízzuk azt, ami előttünk van. Szeretnénk, hogyha a te áldásod megnyugodna rajtunk, hogyha ez az áldás betölteni az életünket, a helyünkre kerülnénk, és azt az életet tudnánk élni, amelyet elkészítettél nekünk. Ezt kérjük azok számára, fiatalok számára is, akik szövetséget kötöttek ma te veled, engedd, hogy ebben a szövetségben meg tudjunk maradni. Segíts, hogy tudjuk őket támogatni ezután is, hiszen ezt a feladatot és felelősséget kaptuk te tőled. Adj áldást azokra a közösségekre, akik együtt ünnepelnek, családi közösségekre. Engedd, hogy a te békességed legyen mindannyiunkon. Amen. Záró énekünk előtt szeretném megköszönni a szülőknek a hozzáállását, segítségét, azt a támogatást, amellyel ott álltak a gyerekek mögött, hogy fel tudjunk készülni erre az ünnepi alkalomra. Ugyanígy szeretném megköszönni azokat a segítségnyújtásokat, amelyeket közbe kaptunk a tegnapi díszítéshez. Köszönöm szépen az adományokat, így a virágokra, és mindazoknak a szolgálatát, akik hozzájárulhattak valahogy ahhoz, hogy egy ilyen szép ünnepi délelőttünk lehetett. Isten tiszteletünk zárásaként, egy kicsit önmagunkat is buzdítva, a 471-es számú dicséretünknek az első versét énekeljük, majd utána fennállva az áldást fogadjuk. A gyülekezettől én a kijáratnál el fogok köszönni, azt kérem a fiataloktól, hogy még azt az 5 percet türelemmel bírják ki, amíg én visszajövök ide hozzájuk. Szeretném megsimogatni őket, még átadni az emléklapokat, és akkor úgy búcsúzni tőlük is. A 441-es számú dicséretünk első verse, Felbarátim drága Jézus zászlaja alatt. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Isten békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.